Előszedtem a táskámból egy vatta csomagot, felbontottam, majd csebbenzint öntöttem a vattára. Aztán lassan, óvatosan törölgetni kezdtem a vörös foltot. Némi törölgetés után megálltam és még egyszer alaposan szemügyre vettem. Vörös volt, az kétségtelen, száradt vér lehetett, ennek ellenére nem volt hajlandó lejönni a bőréről. Kissé erőteljesebben próbáltam meg a dörzsölést, mint hiába. A vörös volt ott maradt, ahol volt. Hogy eltereljem a figyelmét, beszélni kezdtem hozzá. Már nem tudom, miket mondtam, de nem is lényeges. Az már sokkal inkább, hogy közben erőteljesen megnyomtam a vörös foltot, és az arcát figyeltem. Nem kis meglepetésemre a fájdalom legcsekélyebb nyomát sem láttam rajta. Mintha nem is az ő sebét nyomogattam volna. Gyors pillantást vetettem a másik térdére. Azon is ott látszott a vörös folt, éppen akkora, és ugyanolyan elnyújtott ívű, mint a másik. Akár annak az ikertestvére is lehetett volna. Megállt a kezemben a vatta, és gyanakvó pillantást vetettem rá. Biztos, hogy ez karcolt vagy zúzott seb. Hardövé doktornő, aki csukott szemekkel tűrte a buzgólkodásomat, megrezegtette a pilláit. Melyik? Kérdezte. Furcsán búgott a hangja, mint a galamboké májusi estéken. A térdén, mondtam. Melyik térdemen? Mind a kettőn. Sejtettem, hogy bolondot csinál belőlem, de a piros volt kétség kívül ott volt mind a két térdén. Nem érzi, hogy fájna? Kérdeztem, és ismét megnyomtam az egyiket. Futó mosoly suhant át az arcán. Egyáltalán nem, illetve érzem, de nem kellemetlen. Mi a csoda ez? A galambúgás tovább folytatódott. Azt hiszem tévedtem. Talán mégsem zúzódott meg a térdem. Akkor mi ez a két vörös volt? Alig ha nem anyajegyek. Magának anyajegye van a térdén. Méghozzá mind a kettőn. Gyerekkoromban csúfoltak is miatta. Nem csodálom, hogy visszataszítónak találja. Nem lett volna szabad magára bíznom magam. Csak azért feküdtem bele az ágyába, mert forgott körülöttem a világ, és akár el is ájulhattam volna. De most már jól vagyok. Engedjen hadd keljek fel, én igazán nem akartam becsapni magát, meg is feledkeztem az anyajegyeimről. Akkor kellett volna rájuk gondolnom, amikor felvettem ezt az izét. Hagyjon hadd keljek fel, most már jól vagyok, egyedül is haza tudok menni. Igaz a fejem még zavaros egy kicsit. Megfogta a csuklómat, lelökte a kezemet a térdéről, majd kísérletet tett, hogy lemásszon az ágyról. Hogy nem, úgy visszaesett, mintha erős ellenszélbe került volna. Jézusom, még mindig szédülök, nem baj legfeljebb belesem és egy kicsit megütöm magam majd a kollégák bekötöznek, elvégre bármelyikükhöz nyugodtan fordulhatok. Maradjon már veszteg, szóltam rá. Megütötte még magát valahol? Hát itt, a derekam környékén. Nem látom, az a helyzet, hogy kissé ráhúztam az alsó nadrágját, mert nem szeretem, ha szóval ritkán fordul elő velem, hogy rajtam kívül más is szóval, bár valóban jó lenne, ha megnézné valaki, de éppen ön ez furcsa lenne. Miért lenne furcsa? Kérdeztem és lassan elkezdtem lefelé húzni az alsó nadrág két szárát. Hát ugye maga tökéletesen amatőr, az úzott sebek ellátása pedig bizonyos szakértelmet követel. Azért nem vagyok annyira amatőr, mint gondolja, büszkélkedtem. Nem? Ez meg mit jelentsen? Sokáig éltem sámánok között, ellestem valamit a gyógyítási metodikájukból. Egy öreg asszony, bizonyos ene, sok mindenre megtanított. Ne feszítse meg a lábát, hagyja, hogy lejöjjön magáról. Aztán jön a rénszarvas zsírkenőcs. Nem szívesen hagynám, és nem is hagyom, nagy a gyanúm, hogy maga, nem folytatta. Hirtelen mozdulatomra ugyanis lecsúszott róla az alsó nadrágom. Hardövé doktornő eltakarta a szemét a tenyerével. Bánom is én, ha sámán, ha nem sámán, csak essünk túl mi hamarabb rajta. Nem szeretem, ha idegenek rajtam legeltetik a szemüket. Néhány gyors pillantással felmértem, mi a helyzet. Akárhova is néztem, nem láttam rajta gyanús foltot. Se kéket, se zöldet, se pirosat, semmiet. Jól van, mondtam. Megvan. Mi van meg? Suttogta. Amit kerestem. Nem sokára sokkal jobban lesz. Rákentem egy mogyorónyi rénszarvas zsírt a tenyeremre, majd elkezdtem lassan beledolgozni a bőrébe. Mivel nem láttam rajta zúzódás nyomokat, teljesen mindegy volt, hogy hol dörzsölgettem. Eltaláltam a helyet, kérdeztem rövid masszírozás után. Hardövé doktornő mélyet sóhajtott. Pontosan, éppen ott. Nem kellemetlen, Istenem, dehogy. Nagyon is kellemes, bár többször is voltam már masszőrnél, még soha ilyen jól nem esett. Jaj, nem hiszem, hogy ott kellene ott, biztosan nem ütöttem meg magam. Szépen megkérném, hogy ott ne, de igen, mégsem, igen. Maga aztán igazán ért hozzá, de még mennyire, hogy ért. Bár tudom, hogy nem lenne szabad egyáltalán nem lenne, hiszen még alig ismerjük egymást. Ismerkedni akar? Kérdeztem. Hiszen éppen azt csináljuk. Csak arra kérem, hogy sokáig tartson az ismerkedésünk, mert semmit nem szabad elkapkodni, ez orvos etikai kérdés. Dodge-s hang az oltáron, mintha megcsóválta volna a fejét. A vajmécsesek lángja lelapult, majd felszabadultan lovogni kezdett. Odakintről vörös fények szűrődtek be az ablakon. Amikor felébredtem és kinyitottam a szemem, ott láttam az ablak előtt. A kívülről beszűrődő lángok vörös sejembe burkolták. Első pillantásra szürrealista festményhez hasonlított, természetellenesen vörös volt, a hullámzó fények, mintha darabokra tépték volna a testét, és össze-vissza rakták volna ismét össze. Egy telt keblet láttam csupán belőle, egy lábat, aztán még egyet, majd még egy keblet és így tovább. Hardövé doktornő akár egy sokkarú, sokkeblű, soklábú istennő is lehetett volna, szerencsére nem volt az. Mit csinálsz az ablaknál? Kíváncsiskodtam. Kinézek rajta, felelte hátra sem fordulva. Azon kívül, szégyellem magam, ugyan miért? Úgy is tudod, nem kellett volna, nem lett volna szabad, csak a magány, a hosszú egyedüllét. Hát ez nem valami hízelgő rám nézve, sóhajtottam. Bocsáss meg, nem úgy gondoltam. Egyáltalán nem, és természetesen nem hibáztatlak semmiért. Nekem kellett volna, hogy több eszem legyen. Belerángattalak valamibe, és most azon töröd a fejed, hogy miképpen tudnál mi hamarabb megszabadulni tőlem. Nem kell aggódnod, már is megyek. Felveszem a ruhámat, és már itt sem vagyok. Lennél szíves elfordulni? Természetesen nem voltam szíves. Ehelyett kiugrottam az ágyból és odalépkedtem hozzá. Mit látsz odakint? Fényeket? Suttogta. Vörös fényeket. Abból az ablakból jönnek. Már én is láttam őket. Mohó, vörös lángok lobogtak az egyik szemközti ablakban. Akkorák, hogy ki kellett volna csapniuk az udvarra. A lángok azonban csak a cellában lobogtak. Biztos voltam benne, hogy nem igazi lángok. Gyamcó Rinpoche cellájában égnek, mondta Doris. Honnan tudod, amikor délután lent sétáltam az udvaron, kinézett az ablakon. Éppen az az ablak volt. Mit gondolsz, Leslie, mit jelenthet ez a fény? Nem tudom, ráztam meg a fejem. Pedig már homályosan sejtettem valamit, bár biztos voltam benne, hogy az, amit kiötöltem magamban, csak a jéghegy csúcsa lehet. Én azt hiszem tudom, igazán, kérdeztem meglepetten. Szerinted micsoda, a halál fényei, mondta. Biztosan azok, hogy a halál fényei. Hardövé doktornő megvonta a vállát. Orvos vagyok, számtalanszor találkoztam már a halállal. Nem egy haldokló kiáltotta felém, hogy fényeket lát. Világosságot, ez is valami hasonló lehet. Talán a halál tüzes palástja. Én inkább szépnek találom, mint félelmetesnek. Te nem. Még kiebb dugtam a fejem. Ebben a pillanatban Doris nagyot kiáltott és elkapta a karom. Nézd csak, ott, ahol ültünk, még a két követ is látom. Elfordítottam a szemem. Eddig bármennyire is izgatott a vörös fény, inkább Hardövé doktornőt néztem. Szép volt, mint egy vörös palástú pogányistennő, talán a szerelem istennője. Nagy nehezen elszakítottam róla a pillantásom, és oda néztem, ahova ő. Ahol a két manikő csillogott a holdfényben. Még mindig elámultam azon, amit láttam, pedig nem most láttam először. A nem létező démonfal helyén ugyanis egy létező démonfal állt. Tamrin, a lófejű isten, mintha felemelte volna a fejét és felént nyihogott volna. Aztán egyszerre csak hűvös fuvallat száguldott át az udvaron, sötétbe hanyatlott minden. Mintha egy lobogó mágia homlott volna össze. A kék fények kialudtak a folyosókon, a vörös fény az ablakban, a démonfala semmibe tűnt, és még a hold is sötét felhők mögé menekült. Halk mormogás ütötte meg a fülem. A hakankban szerzetesek imádkoztak. A tibeti halottak könyvét olvasták. Gyere, fogtam meg Doris kezét. Elég volt a túlvilágból. Ezen a világon is vannak még csodák. Doris azonban megmakacsolta magát. Nem akarom, ez is hiba volt. Talán éppen ezért haragudtak meg az istenek. Az istenek nem törődnek vele, hogy mit csinálsz, csupán azt szeretnék, ha betartanád a tamparancsait. Az pedig, hogy te meg én, gyorsan az ajkamra tette az ujját. Nem akarok erről beszélni. Visszamegyek a szobámba és bűnbánatot tartok. Senki nem vesz észre, már úgyis mindenki alszik. Hallgass csak, most még a korábbinál is erősebben behallatszott hozzánk a szerzetesek mormogása. Sokan vannak még ébren, majd felveszem a palástodat, hogy szerzetesnek higgyenek. És ha ismerőssel találkozol mondjuk a csatangoló bűndoktorral? Doris összerázkódott. Akkor inkább maradok, de emelte fel az ujját, nem akarom, hogy ismét oké. Oké, mondtam. Megfordultam és visszafeküdtem az ágyba. Doris habozott egy kicsit, aztán követte a példámat. Ez még nem jelent semmit, jelentette kihatározottan. Egyáltalán semmit, csak pihenek egy kicsit, aztán mégiscsak nekivágok az útnak. Szótlanul feküdtünk egymás mellett, amíg újra meg nem szólalt. Alszol, Leslie? Még nem, mondtam. Miattam nem tudsz, mi? Éppen ezen gondolkodtam. Tudod, mi jutott az eszembe? Mi? Hogy ismét bekenhetnél egy kicsit a rénszarvas zsírral. De semmi félreértés, csak arról lenne szó. Ebben biztos lehetsz, ígértem. Csak arról lesz szó. Ezt az ígéretemet aztán be is tartottam. Néhány perc múlva már nem hallottuk a szerzetesek mormolását. Pedig nem is hagyták abba az imájukat. Reggel, amikor felébredtem, első dolgom volt, hogy meghajoljak néhányszor Dodges hangszobra előtt. A mécsesek már rég kialudtak, nehéz vajszag ürte meg a cellámat. Doris magára kapkodta a ruháit, és bármennyire is marasztaltam, visszament a szobájába. Ekkor figyeltem fel a papírlapra. Feltételeztem, hogy éjszaka dugták be az ajtóm alatt. Doris nem vette észre, valószínűleg rálépett, azért is találtam az oltárlábánál. A papírlap újságkivágás volt egy chicagói lapból. Végigfutottam a tartalmán, majd tanástalanul magam elé bámultam. Egyáltalán nem voltam biztos benne, hogy nekem szánták-e. Még azt is el tudtam képzelni, hogy véletlenül került hozzám. Valaki elvesztette a folyosón és a légáramlatok befújták az ajtóm alatt. Még egyszer nekiveselkedtem a szövegnek. Immár nem csak a szavakat olvastam, hanem megpróbáltam bejutni mögéjük. Nos, a cikk arról szólt, hogy még mindig nem találták meg az elrabolt Jennings gyerekeket. Kanadában rabolták őket el, amikor osztályukkal egy északítóhoz kirándultak Jenningsékről tudni kell, hogy van mit aprítaniuk a tejbe. Emil Jennings kiváló fizikus, többek között a NASA-nak is dolgozott, részt vett több rakéta és űrhajó típus elméleti problémáinak a kidolgozásában. Felesége ismert divattervezőnő, modellként kezdte a pályáját, majd önálló szalont nyitott, ma pedig néhány luxusáruház tulajdonosa. Lányuk, a 16 éves Mabel Jennings és fiúk, a 11 éves Raymond Jennings magániskolai tanulók. A legfurcsább a történetben, hogy 3 héttel az eltűnésük után az emberrablók még mindig nem jelentkeztek. Nem kértek váltságdíjat, nem fenyegetőztek, nem léptek kapcsolatba senkivel. Ezután a helyi rendőrség nyilatkozott, majd a chicagói rendőrkapitány, aki külön nyomozó csoportot hozott létre az ügy felderítésére. Megzizegtettem a papírlapot, és ismételten azon törtem a fejem, hogy valóban nekem szánták-e. És, ha nekem, vajon milyen célból? Végigfutottam az agyamban tárolt listán, ám nem emlékeztem rá, hogy valaha is találkoztam volna a Jennings család bármelyik tagjával is. Sem az űrhajóiparban, sem a divat szakmában nem voltam járatos, és az emberrablásról sem hallottam. Pedig a dátum szerint nem sokkal ideérkezésem előtt történt az eset. S hogy ennek ellenére mégsem hallottam róla, annak alig ha nem az lehetett az oka, hogy Londonból indultam, s az előkészületek lefoglalták minden figyelmemet. Vajon mi a fenét akarhat az a valaki tőlem, aki az újságcikket becsúsztatta az ajtóm alatt, mert abban egyre biztosabb lettem, hogy nem véletlenül került hozzám. De hát mi az ördögöt kezdjek vele? Éppen szünetet tartottam volna a töprengésben, amikor előkerült Namsenkpa. Kis csomagocskát tartott a hóna alatt s elégedetten mosolygott rám. Jól aludtál, Rinpoche? Meglehetősen, mondtam, pedig, mintha kicsit vörös lenne a szemed, és karikák is vannak alatta. Tudod, kivel találkoztam az udvaron? Na kivel? Hardövé doktornővel, azzal a csinos orvosnővel, aki a kórházzal. Tudom, kicsoda, szakítottam félbe. Mi van vele? Talán beteg lehet szegény. Neki is szakasztott ilyen a szeme, és alatta is volt két szép karika. Úgy látszik, nem tudott aludni. Te mikor aludtál el, Rinpoche hát, időben? Akkor bizonyára nem is láttad, amit én. Képzeld, a kék fény egész éjszaka világított a folyosókon és immár nem csak világított, hanem vibrált is. Villogott. Nagyon félelmetes volt, Rinpoche. Úgy látszik, átaludtam a villogást. De ez még csak a kezdet volt, Rinpoche. A vörös lángok is megjelentek és képzeld, éppen gyamcó Rinpoche ablakában. Már voltam a Rinpoche-nál, és megkérdeztem tőle, hogy mit tapasztalt, de ő nem tapasztalt semmit. Azt mondta, látott ugyan valamilyen vöröses fényt, de nem tulajdonított jelentőséget neki. Azt hitte, ahol fordult vörösbe. Én azt gondolom, Rinpoche, hogy a vörös fény csak távolról látszik lángnak, ám ha valaki ott van a közelében, alig veszi észre. Jó megfigyelés, bólintottam. Csak még arra nem sikerült rájönnöm, ki csinálja. Démonok-e, vagy más, és még más is történt, Rinpoche. Képzeld, a démonfal is ismét felépült és Tangrin is életre kelt. Nagy dolgok történtek az éjszaka, Rinpoche. Kár, hogy átaludtad az egészet. Morogtam valamit, és a hóna alatt szorongatott konzervdobozokra néztem. Mi ez, Namsenkpa? Namsenkpa elvigyorodott. A reggelink, Rinpoche. Honnan szerezted? A konyháról. Namsenkpa nagy szemeket meresztett rám. Mit nem gondolsz, Rinpoche, ebből a konyhából kétszer sültet és lekvárt. Innen még kását sem lehet. A szakácsok most éppen a kondérokat sikálják. Azt mondták, ma sem lesz ebéd. És reggeli és vacsora sem. Hát így állunk, Rinpoche, ami pedig ezt illeti, az Istenek ajándéka. Jövök az udvaron át, mert reggel sétáltam egy kicsit, és hirtelen elém esett az égből egy kis csomag. Te nem tudhatod, Rinpoche, de a mi hitünk tel is tele van égből lehullott csomagocskákkal. Például, amikor Srongcam Zgampó tibeti király meg akarta tanítani a tibetieket az írásra, felnézett az égre, ahonnan hirtelen egy fatábla hullott a lábai elé, rajta a tibeti ABC betűivel. Ha betűk potyoghatnak az égből, akkor lekvár miért ne potyoghatna, nem igaz? Ráadásul szózatot is hallottam odafentről. És hogy hallatszott a szózat? Valahogy úgy, hogy figyelj rám, Namsenkpa, ha betartod a tantörvényeit és irgalmas leszel az elesettekhez, akkor minden nap potyintok neked egy ilyen kis csomagocskát, én persze beleegyeztem, Rinpoche. Biztos ez, Namsenkpa, biztos, hogy így történt. Namsenkpa ismét elvigyorodott. Mi a biztos ebben a világban, Rinpoche? A bölcsek úgy tartják, hogy minden illúzió, maga a világ is az. Ha pedig minden illúzió, akkor nem mindegy, hogy én mit mondok neked, de van ennél komolyabb probléma is, Rinpoche. És mi lenne az, érdeklődtem a konzervet nézegetve. Namsenkpa megköszörülte a torkát, amiből azt olvastam ki, hogy kényes beszélgetésre számíthatok. Kísérőm előhúzott a zsebéből egy konzervnyitót és lassan, megfontolt mozdulatokkal kinyitotta a dobozt. Láttam rajta, hogy közben egészen másút járnak a gondolatai. Befogtam a számat, amíg valamennyit ki nem nyitotta, és megkezdhettük végre a falatozást. Namsenkpa azonban csak tessék-lássék evett, mintha nem igen lenne étvágya. Éppen csak elrákcsált egy kekszet, aztán mélyet sóhajtott. Tudod, Rinpoche, amikor elvállaltam a feladatot, hogy a kísérőd leszek, két dolog is mozgatott. Az egyik te, a másik pedig az emberiség. Nocsak, hökkentem meg, ezt hogyan érted? Nos, Rinpoche, kezdjük az elsővel. Ami téged illet, megesett valahogy rajtad a szívem. Egyedül vagy, nem is, vagy valami ügyes, és bocsáss meg, okos sem, tapasztalatot sincs sok, és bármennyi tudást tömtél is a fejedbe, nem sokat segít rajtad. Olyan vagy, mint a tömött liba. Nocsak, hökkentem meg ismét. Olyan fehér, vagy olyan piros az orrom. Örülök neki, hogy jó kedved van, Rinpoche, a jó kedv az Istenek ajándéka, és gyakran kisegít bennünket a bajból. Ami pedig a tömött libát illeti, mit segít rajta, hogy tele van a gyomra? Sőt, csak ront vele az élet kilátásain. Kinyiffantják, ha meghízott, és megeszik a máját. A te esetet persze kicsit más, neked a fejed van tele, de bocsáss meg, Rinpoche, számodra haszontalan dolgokkal. Hiába tudod, hogy kell viselkedned, például Dodzsecs hangisten előtt, ha ez egy fikarcnyit sem segít rajtad. Nyögd már ki, mire gondolsz, biztattam. Arra, hogy ezen gondolkodtam el, amikor hozzád kötöttem, ha csak rövid időre is, a sorsom. Szóval, kellettem melléd, ez nem is vitás. Ha én nem vagyok, talán már éhen is haltál volna. Megsajnáltalak, és most itt vagyok veled. És mi az emberiség érdeke? Ez most következik, Rinpoche. Az a helyzet, hogy amikor elvállaltam a kísérésedet, arra gondoltam, hogy áttételesen az emberiség hasznára is leszek vele. Áttételesen? Úgy, Rinpoche, hogy te kutatsz, érdekes dolgokat találsz Gakpa könyvtárában, amiket aztán megírsz, és az emberiség tudása ezáltal gazdagabb lesz. És ebben valahogy én is benne leszek. Az én szerény személyem is hozzájárul ahhoz, hogy minden könyvtárba betegyék a művedet, sok okos ember elolvassa, és még okosabb legyen tőle. Ez volt a célom, Rinpoche. És mi a baj, hogy mi a baj, Rinpoche, még kérded, először is az a baj, hogy csak nehezen tudom megvédeni az életedet. Olyan tehetetlen vagy, hogy még kását sem, vagy képes szerezni magadnak. Ennél azért ügyesebbnek gondoltalak. Jó, persze, hogy nem mérhetlek magamhoz, ez igazságtalan lenne, de hogy nélkülem éhen halnál, az biztos. Ez egy kis csalódást jelentett nekem, nem is vitás. És a másik dolog? Nos, Rinpoche, azzal meg az a bajom, hogy nem teszel semmit az emberiségért. Itt van a könyvtár, de te nem használod. Csak ülsz a cellárban, vagy kóborolsz a folyosókon, magad elé meredsz, észre sem veszed magad körül a világot, és senki nem tudja, hogy mi a szándékod. Teljességgel használhatatlan, vagy az emberiség számára. Megkockáztatom a feltételezést, Rinpoche, hogy úgy fogunk elutazni innen, ha egyáltalán elutazunk, és nem szúr valaki addig belénk egy szöveget, hogy nem tettünk semmit az emberiségért. Szerinted mit kellene tennem? Próbálkozni, Rinpoche, ott van az a sok könyv, es nekik, hát ha találsz közöttük valami érdekeset. Ne érts félre, nem hullára gondolok. Mert azt még nem is említettem neked, Rinpoche, hogy neked olyan a kezed, mintha el lenne átkozva. Vannak emberek, akik ha belenyúlnak valamibe, mondjuk egy romos könyvtárban a könyvek közé, sok érdekes és felemelő dolgot találnak. Mint például nagy csomó aranyat, vagy egy köteg dollárt. Esetleg két köteggel, De mit találsz te, Rinpoche? Pénzkötegek helyett hullákat. Ez pedig nem jó jel, Rinpoche. Mit tanácsolsz hát? Azt, Rinpoche, hogy menjünk le a könyvtárba, én őrizlek, te pedig kutatsz. És, ha szépen megkérhetlek, ne hullákat találj, hanem olyan könyveket, amelyeket majd elvisznek Delhibe, Pekingbe, vagy Lhászába, és ott kiállítják a múzeumban, hogy sok ember megnézhesse. És a sok ember mind azt mondogatja majd, hogy íme, ezt a könyvet a nagy Leslie L. Lawrence találta meg, és most mennyivel okosabbak vagyunk, mint az előtt. És talán még azt is hozzáteszik, hogy Blobzang Rinpoche Namsenpa kíséretében talált rá erre az értékes alkotásra. Akkor az én nevem is ragyogó fényben tündöklik majd. Amikor lekerülök az alvilág bírája, Shinje elé, ő csak rám néz, és soron kívül visszaküld a földre, hogy újjászülethessek. Mert ő tudja, hogy mit tettem érted és az emberiségért, nem is beszélve a szent tanról. Sajnos, szomorú következtetést kell levonom az eddigi tevékenységedből, Rinpoche. Ami eddig történt velünk, az tiszta időlopás. Te csak jössz-mész, nem csinálsz semmit, én pedig az életemért reszketek. Vagy dolgozzunk végre, Rinpoche, vagy menjünk a fenébe. És a holttestek? Kérdeztem. És a villogó fények, ne törődjünk velük. Namsenpa megvakargatta a fejét. Hát ez az, Rinpoche, itt nagyon bűzlik nekem valami. Nem tudom, miért ölték meg a halottakat, amikor még éltek, azt sem tudom, hogy mik ezek a fények és a látomások, minden esetre abban reménykedtem, hogy bármik is azok, az istenek majd megvédenek bennünket, mert fontosnak tartják, amit csinálunk. Csak éppen az a baj, hogy nem csinálunk semmit. Egyszer majd elfogy a türelmük, és úgy döntenek, hogy megvonják tőlünk a támogatásukat. Akkor aztán megnézhetjük magunkat, Rinpoche. Semmi kedvem egy kondérban, ragacsoskásán üldögélni, holtan. Neked talán van, nekem sincs, hajtottam le szégyenlősen a fejem. Na látod, akkor hát lássunk munkához. Van stukkerod, helyezd a kezed ügyébe és csináljunk már valami hasznosat. Ha problémád van, csak fordulj hozzám. Ha tudok, segítek. Sóhajtottam, és hozzáfordultam. Már is kérdeznék tőled valamit. Állok rendelkezésedre, Rinpoche. Szoktál újságot olvasni? Újságot? Persze, hogy szoktam. De mit akarsz ezzel? Nem olvastál bennük egy bizonyos Jennings családról? Namsenpa megvakarta a feje búbját. A hippiről? Milyen hippiről? Él egy Jennings nevű hippi Katmanduban. Vagy 30 évvel ezelőtt jött Amerikából, és azóta sem ment vissza. Virágkoszorúval a fején jár városban, és csak magában dünyög. Az egy zavarodott hippi, Rinpoche. Róla van szó? Aligha. Ez a Jennings család amerikai, és elrabolták a gyerekeiket. Ha jól sejtem, úgy 2 hónappal ezelőtt. Namsenpa megrázta a fejét. Nem olvastam róluk, Rinpoche. De mi a fenéért érdekelnek téged? Majd a rendőrség kinyomozza, mi történt velük, ha akarja. Remélhetőleg hamarosan itt is itt lesznek a zsaruk, és... Namsenpa legyintett. Na azokra várhatsz, állítólag tegnap Katmanduban a tömeg közé lőttek. Kisebb dolguk is nagyobb annál, mint sem ide jöjjenek. Most pedig megyek, Rinpoche, eltüntetem az üres konzervdobozokat. Ezeket a teliket dugd el, mert ebédelni is kell valamit, és nem biztos, hogy az istenek éppen akkor potyintanak le ismét néhányat az égből, amikor korog a gyomrod. Búcsút intett és eltávozott. Egyedül maradtam borús gondolataimmal. Az ismeretlen szerzetessel a démonfal hűlt helye környékén találkoztam. Ezen a reggelen már nyoma sem volt a jó időnek, az időjárás nagyot változott az éjszaka óta, amint az a Himalájában gyakran megtörténik. A szerzetes a démonfal helyére meresztette a szemét és csak állt mozdulatlanul jókor a botjára támaszkodva. Látszott rajta, hogy átgyalogolta az éjszakát. A sűrű, nyúlós köt körbe folyt bennünket. Hol volt már a ragyogó napfény és a kellemesen langyos szellő? Téldémon kísértetei messzire hűzték őket. A szerzetes arra felé fordította a fejét, ahol Ngakpa rejtőzött a ködben. Innen, ahol álltunk, jószerével semmit sem láttunk belőle. Mint a londoni köd annak idején, gondoltam, és mi más juthatott volna az eszembe, mint hogy ebben a ködben könnyű gyilkolni. És nehéz megtalálni a gyilkost. A szerzetes felemelte a botját és felém intett. Ez már Ngakpa, kérdezte tibeti nyelven, érezhetően kelet-tibeti akcentussal. Ngakpa, bólintottam. Honnan jössz, trapa? Megfordította a botját, és a ködbe bökött vele. Honnan? Mondott egy kolostor nevet, de nem értettem jól. Amdóba megyek, mondta, át a határon. Gondoltam, megpihenek Ngakpában. Keresd Gyamco Rinpochét, mondtam. Ő majd elszállásol. Ment volna, de aztán megtorpant. Rossz az idő a hegyekben, mondta. Korán beköszöntött a tél. De nem hó esik, hanem eső. A hegyek megindulnak, lecsúszik az oldaluk, és a gleccserek is olvadnak. A démonok keze lehet benne, Rinpoche. Szótlanul bólintottam, és ez a köd is, sóhajtotta. 3 napja jövök benne. Feljebb, a hágon majdnem beleestem egy szakadékba. Egy lépésnyire a szélétől vettem csak észre, hogy mi van előttem. Ha figyelmetlenebb vagyok, már a bardóban lennék. Ez is a démonok műve. Még a nevetésüket is hallottam. Nos, megyek és megkeresem Gyamco Rinpócsét. Belemerült a ködbe. Eszerint a köd, az eső és a földcsúszamlások elzártak bennünket a külvilágtól. Vajon valóban így akarhatták az istenek? Nem tudom, hogyan történt, a köd minden esetre lassan beszivárgott a kolostor épületébe, pedig senki sem nyitott neki ajtót. Mintha furcsa, kígyószerű élőlény lett volna, bekúszott a folyosókba és nyomban ki is töltötte őket. Bekúszott a cellákba is, beburkolva az oltárokon várakozó isteneket. Aztán a vajmécseseket is kioltotta. A mécsesek először csak kókadoztak, lejjebb ereszkedett a lángjuk, majd füstörögve kialudtak. A sűrű, nedves köd legyőzte őket. Elhatároztam, hogy engedek Namsenkpa szemrehányásainak és lemegyek a könyvtárba. Elvégre igaza van, jószerével még nem is vettem könyvet a kezembe, amióta itt vagyok. Ha csak azért nem, hogy kiássak alóla valakit. Becsuktam magam mögött a cellám ajtaját, és elindultam a könyvtár felé. Alig tettem néhány lépést a ködben, lépteket hallottam a közelemben. Megpróbáltam elrejtőzni, de már késő volt. Mielőtt legalább a falhoz lapulhattam volna, Mr. Bannister szálas alakja tűnt fel az orrom előtt. Amint megpillantott, megtorpant és rám kiáltott. Állj, ne jöjjön közelebb. Kicsoda maga, Lawrence, mondtam neki. Ó, tényleg maga az, sóhajtotta meg könnyebbülve. Mit szól ehhez a rohadt köthöz? Gyakran előfordul a Himalájában, mondtam. No de idebent az épületben? Beszivárgott a réseken. Furcsa, ön mit keres errefelé, Mr. Lawrence? A könyvtárba igyekszem, mondtam. Különben, hogy van a fia, helyes kiskölyök. Amint tapasztaltam, érdekli az itteni világ. Mr. Bannister bűnbánóan pislogott rám. Az az érzésem, Mr. Lawrence, hogy elhanyagolom kissé a gyerekeimet. De hát a kötelesség az kötelesség. Néha elfog a kétség, helyesen tettem-e, hogy magammal hoztam őket. Azt akartam, hogy lássanak világot. Egy titokzatos, furcsa világot. Mert Hongkongba, teszem azt, bármikor el lehet utazni, de egy lámakolostorba bejutni nem olyan egyszerű. Pláne benne lakni, azt szerettem volna, hogy ismerjenek meg egy merőben idegen kultúrát, amely sajnos már a kihalás szélén áll. Talán tévedtem és most csak unatkoznak szegények. Szóval, nem tudom, hol járden, mostanában, mintha egyre kevesebbet látnám. Talán a feleségemnek kellene többet foglalkoznia vele. Ez az utolsó mondat véletlenül csúszhatott ki a száján. Kedvetlenül lehajtotta a fejét, mintha megbánta volna. Hogy van Mrs. Bannister? Bannister fekete, vékony arcán rángatódzni kezdett egy izom. Szomorú harcsa bajsza vele ugrándozott. Grace jól van, legalábbis azt hiszem, ő is sokat sétál. Jön-megy, ismerkedik a kolostorral. Éreztem a hangján, hogy nem szívesen beszél a feleségéről. Tereza szerencsére gyakran van vele. Tudja, a feleségem nehéz napokon van túl, meghalt valakie és az utóbbi időkben kissé eleresztette magát. Értem. Hát akkor azt hiszem, megyek is és megpróbálom felmérni a folyosókat, bár nem lesz egyszerű ebben a ködben. Kérdezhetek valamit öntől, Mr. Bannister, tartottam vissza egy kicsit. Hát persze, simogatta meg a bajuszát. Miről van szó, ön az alapítványuk titkára? Bannister tiltakozón emelte fel a kezét. Ó, dehogy, tulajdonképpen csak a műszaki szakértőjük vagyok. Fizetett alkalmazott, ha úgy tetszik. Nem mondtam volna még, a jelenlévő urak pedig egyeseti bizottság tagjai. Az úgynevezett GAKPA Project eseti bizottságáé. A többiek néha titkárnak neveznek. Sokkal rövidebb, mint az eseti bizottság műszaki szakértője. Önök régtől fogva ismerik egymást. Bannister csodálkozó tekintettel nézett rám, de aztán bólintott. Természetesen, valamennyien jól ismerjük egymást. Azaz, igen, Mr. Wharton a kakukktojás, hogy úgy mondjam. Ez mit jelent? Ő nem ismert bennünket. Mi sem őt. Őt egy, az Egyesületeket felügyelő állami bizottság delegálta közénk. Mikor? Cirka 2 hónappal ezelőtt. Miért kérdezi? Furcsa ember, mondtam. Az, bólintott Bannister, ezzel a megállapításával egyet kell értenem. Eléggé mogorvának és magának valónak tűnik. Bannister sóhajtott egyet. És amint hallottam, intrikus is. Önt még nem környékezte meg Mr. Lawrence. Igazi érdeklődés csillogott a szemében. Úgy gondoltam, hogy egy ilyen, őszintén kíváncsi tekintetnek nem hazudhatok. De, megkörnyékezett, mondtam. Gondoltam, ha nem akarja, ne mondja el. Nincs titkolnivalóm, tártam szét a karom. Nagyobb összeget ajánlott fel, ha elintézem, hogy nem GAKPA kapja az alapítvány pénzét. Elfogadta, nem akartam hosszasan vitatkozni vele. Úgy tettem, mintha elfogadnám, miközben eszemágában sincs segíteni neki. Mit gondol, Mr. Bannister, Mr. Wartonnak miért olyan fontos, hogy nem Gagpa kapja az önök pénzét? Bannister megsimogatta a bajuszát. Ezt nem tudom. Talán egy másik kolostor lobbistái megvették. Sok pénzt ígérhettek neki. Mit gondol, folytattam, mire lenne képes Mr. Wharton annak érdekében, hogy nem Gagpa kapja a pénzt. Erre ne várjon választ tőlem, esetleg gyilkolni is képes lenne. Bannister elgondolkodva a ködbe bámult, aztán rám. Nézze, Mr. Lawrence, tudom, hogy ön ebben a kolostorban felelős ember, és ha én mondok önnek valamit, akkor annak súlya van. Éppen azért szeretnék óvatos lenni. Nem szeretnék megrágalmazni senkit. Történt itt az utóbbi időben egy más, amiből arra lehet következtetni, hogy valaki szándékosan rossz hírét akarja kelteni Gagpának. Márpedig egy rossz hírű kolostornak, ahol ártatlan embereket gyilkolnak meg, immár nem is tudom hányat, nem adományoz senki pénzt. A gyilkos akár arra is számíthat, hogy a gyilkosságok következtében én, mint szakértő, javaslatot teszek a bizottságnak, hogy amilyen gyorsan csak lehet, húzzunk innen a fenébe és feledkezzünk meg mindörökre Gagpáról. S, ha ez megtörtént, valaki majd javasol egy másik támogatásra sokkal alkalmasabb kolostort. Ez a valaki akár Mr. Wharton is lehet. Ezt is ön mondta, nem én, akkor csak úgy négy szem közt, hajoltam hozzá. Ön elképzelhetőnek tartja, hogy Mr. Wharton áll az események hátterében? Bannister elmosolyodott a bajusza alatt. Ravasz és kitartó emberön, Mr. Lawrence. Nem nyugszik, amíg ki nem mondom, amit hallani szeretne tőlem. Jól van, kimondom hát, igen, azt gondolom, hogy akár Mr. Wharton is állhat az események hátterében. Nem tudja Mr. Wharton ért a fizikához? A fizikához, gőzöm sincs róla. De miért kérdi ezt? Ön is látta azokat a furcsa jelenségeket, amik néha feltűnnek előttünk, vagy éppen körülöttünk. A kékfényre, a vörös villogásokra, a lángnyelvekre és hasonlókra gondolok. Bannister megsimogatta a bajuszát. Igen, ezeken már én is elgondolkodtam, és őszintén meg kell vallanom, meg is ijedtem egy kicsit tőlük. Elsősorban a gyerekeimet féltem. Nem hiszek kísértett kastélyokban és szellemkolostorokban sem, ugyanakkor nem bánnám, ha elém állna valaki, és némi magyarázattal szolgálna velük kapcsolatban. Már csak azért is, mert nem tudom, hogy ezek a jelenségek költségigényesek-e vagy sem. Más szóval, kell-e anyagi forrásokat biztosítanom az eltüntetésükhöz. Különben fogalmam sincs, hogy mit gondoljak róluk. Ön mit gondol? Jó kérdés. Bannister mosolygott és széttárta a karját. Hát ez van, Mr. Lawrence. Mivel nincs rájuk magyarázat, legalábbis egyelőre, nem tehetek mást, mint hogy folytatom a munkámat. De ha megengedi, a késemet azért kiveszem a zsebemből és a kezem ügyében tartom. Sose lehessen tudni, éppen a könyvtárba és a raktárba indulok, nem valami szívmelengető terep nem gondolja? Miért nem kér meg valakit, hogy menjen magával? Ó, hát az én munkám nagyon magányos munka, Mr. Lawrence. Néha hosszasabban el kell pepecselnem egy-egy helyen, nem hiszem, hogy bárki is kibírná mellettem. Magamnak kell elvégeznem, bármennyire veszélyesnek is tűnik. Remélem, nem történik odalent semmi. Minden esetre, ha nem jelennék meg a vacsoránál, vagy a gyerekeim keresnének, tudja, hol talál. Viszlát, Mr. Lawrence. Bannister búcsút intett, és elbotorkált a ködben. Egyedül maradtam és a folyosó falához támaszkodtam. Vártam egy kicsit, majd utána indultam. Nem kellett sokáig mennem, hogy rátaláljak. A kacatok termében bukkantam rá, amint az egyik fal előtt érdelt, mintha büntetésből került volna oda. Kezében kalapácsot tartott, és időről időre a falra ütött vele. A kalapács karcsú, hegyes fejű szerszám volt, veszélyes fegyver, ha annak használják. A köd, amely eddig megkímélte a raktártermet, kezdett belopakodni az ajtón. Úgy nyomult utánam, mintha szándékosan követett volna. Bannister csak akkor döbbent rá, hogy a köd ismét körülfonja, amikor egyszer csak felemelte a fejét. Igyekeztem óvatosan megközelíteni, sajnos nem sikerült. Száraz papírlapokra léptem, amelyek megzörrentek a talpam alatt. Bannister ismét felkapta a fejét, és felém nézett. Van itt valaki, kérdezte felegyenesedve. Megpróbálhattam volna lelépni, de amikor lehajoltam a papírlapokért és gyorsan zsebre dugtam őket, a köt hirtelen elfogyott előlem, és én ott maradtam alig néhány méternyire tőle, kék fénybe burkolózva. Mert mondanom sem kell, hogy a fény ismét ott villogott körülöttünk, bár a köt szemmel láthatóan nem tett jót neki. Ó, maga az, már azt hittem. Nem fejezte be, csak legyintett egyet. Maga után jöttem, vallottam be. Segítenék önnek, ha nem bánja. Bannister megtörölgette a bajuszát. Igazán, miért ez a nagy lelkűség? Kedvelem Gagpát, mondtam. Szeretném, ha megkapná a pénzt. Bannister megvonta a vállát. Segíteni éppen segíthetne, ha lenne mit. Nekem nem segítség kellene, hanem valaki, aki elvégzi helyettem a munkát. Erre viszont, már bocsásson meg ön alig, ha alkalmas. Vagy tévednék? Sajnos, nem téved. Akkor viszont magamnak kell elvégeznem. Mi az ott a kezében? Kérdeztem. Bannister a kalapácsra nézett. Hogy ez mi, nem fogja elhinni, egy kalapács. Sóhajtott egyet, aztán felém nyújtotta a szerszámot. Tessék, nézze meg, nincs a nyelébe rejtve golyószóró, de még egy kis robbanószer sem. A kalapács nekem munkaeszköz. A falat pedig azért verem vele, mert meg akarok győződni róla, hogy milyen állapotban van. Még valami? Semmi, morogtam kissé megszégyenülten. Akkor, ha megbocsát, folytatnám a munkám. Felemelte a kalapácsot, és jó erősen a falra vágott vele. A köd ismét beborított. Bannister eltűnt a szemem elől, én pedig visszavonulót fújtam. Visszasétáltam a folyosóra. A köd olyan sűrű lett, hogy akár harapni lehetett volna. Éppen azon tűnődtem, hogy vajon természetes, vagy természetfeletti képződménye, mint a fények, a lángok, vagy a nő a tigris hátán, amikor valaki megfogta hátulról a kezem. Hideg volt az érintése, mintha egy halott simogatott volna meg. Olyan gyorsan perdültem hátra, hogy egy bugócsigának is becsületére vált volna. Készen rá, hogy orba vágjam a simogatót, de szerencsére nem került sor rá. Sue Bannister állt mögöttem, kötkoszorúval a fején. Hello, Leslie, mondta. Hello, Sue, mondtam én. Amíg mondtam, alaposan megnéztem magamnak. Nos, Sue Bannisterről csak úgy sírt a szomorúság. Mintha a köd a nedvességen kívül még bánatot is kent volna rá. Azt is azonnal észrevettem, hogy ki van bőgve a szeme. Mi a helyzet, Sue? Kérdeztem, miközben fülkészre néztem rá, és megpróbáltam kitalálni, mi lehet a baja. Sue Bannister nem sokat teketóriázott. Rám emelte a tekintetét és nagyot nyelt. Jó lenne meghalni, mondta. Megint rossz kedved van, kérdeztem óvatosan. Gúnyos pillantást vetett rám. Hülye vagy, azt látod talán, hogy fülig ér a szám? Mi a baj, Sue? Igyekeztem megfejteni bánata titkát. Hiányoznak a haverok? Sue válla megvonaglott. Hát valakik nagyon hiányoznak. A barátaid? Erről nem akarok beszélni. Mi van Sántarókával? Róla sem akarok beszélni. Akkor kiről akarsz? Tulajdonképpen senkiről. Van Stukkerod? Van, mondtam meglepetten. Mit akarsz vele? Nem adnád kölcsön egy kis időre? Értetlenül csóváltam meg a fejem. Mire kellene neked egy Stukker? Az az én dolgom. De ha nagyon kíváncsi vagy rá, hát alig ha nem lövöldözni kezdenék vele. Csak úgy. Nem csak úgy. Célzottan kezdenék lövöldözni. Emberekre? Sue megnyalta a szája szélét. Nem. Nem emberekre. Ők biztosan nem emberek. De hát kikről beszélsz? A rémálmaimról, mondta. Neked rémálmaid vannak? Már régóta. Ideje lenne véget vetni nekik. Nem tudnék valahogy segíteni? Sue fülkészőn nézett rám. Ha megbízhatnék benned, ha tudnám, hogy megbízhatok. Nem tudom, milyen biztosítékot adhatnék rá, de megpróbálnék segíteni. És, ha átversz, nem verlek át. Különben is, azt sem tudom, hogy mivel tudnálak átverni. Hát ha te is közéjük tartozol. Kik közé hajoltam előre? A rémálmaim közé. Nem beszélnél kissé részletesebben is róluk? Sue a padlóra nézett, amit viszont nemigen láthatott a köttől. Amikor ismét rám emelte a tekintetét, könnycseppeket láttam a szemében. Ha tudnám, hogy beszélhetek, Istenem, ha tudnám, felemeltem a kezem, és megsimogattam a nedves haját. Bennem megbízhatsz, Sue, a lány felzokogott. Többször is megrándult a melkasa, mintha nem kapna levegőt. Istenem, ha bízhatnék benned, ha bízhatnék, ebben a pillanatban kirobbant valaki a ködből. Félretaszított, majd Sue Bannisterre vetette magát. Önkéntelenül is megpróbáltam elkapni, de átbújt a karom alatt, és a falhoz taszította a lányt. Fogd be a szád, te hülye, ajánlom, hogy fogd be a szád, csak a hangjáról jöttem rá, kicsoda, no és a termetéről is. Dan Bannister volt, Sue öccse. A kedves, szeretetre méltó Dan úgy lökte a falhoz a nővérét, hogy az úgy felkenődött rá, mint a palacsinta. Azt hittem, amint lepottyan róla, nyomban neki esik az öccsének, de nem ez történt. Amint lehullott a falról a padlóra, összegörnyedt, és zokogni kezdett. Dan talán még meg is rugdosta volna, felemelt lábából legalábbis ezt a következtetést vontam le. Gyorsan elkaptam hát a lábszárát, amitől hanyatt esett. Nem szoktam gyerekeket bántani, ám most igencsak közel álltam hozzá, hogy ellássam a baját. Főleg, amikor észrevettem, hogy egy kihegyezett szöveket szor.